házasság felbonthatatlan, hangsúlyozta Szent Miséjében 16. Benedek pápa. Tragédia. 150-en meghaltak, amikor egy repülőgép kicsúszott a leszállópályáról. 30 napos demonstrációt tartanak a lakásmafia áldozatai a parlament előtt.
A hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok! Nem segíti a kárpát-medencei magyar fiatalok felzárkózását az, hogy egyetlen 1990 utáni magyar kormánynak sem volt világos stratégiája a határon túli magyar régiók gazdasági fejlesztésére. Ez hangzott el az Európai Unió és az Ifjúság című Tusnádfürdői diákszeminárium mai előadásán. A résztvevők megállapították azt is, az erdélyi magyar közösségek nincsenek jobban felkészítve az uniós csatlakozásra, mint a román többség. Borbély László romániai területfejlesztési miniszter szerint egy-két év múlva sokkal nehezebb lesz pótolni azt, amit a csatlakozás előtt elmulasztanak. A házasság felbonthatatlanságát hangsúlyozta valenciai szentmiséjében 16. Benedek pápa. A katolikus egyház fő a családok világtalálkozóján százezrek előtt mondott szentbeszédet.
A katolikus egyház és a spanyol konzervatív erők fellegvárának számító kelet-spanyolországi városban a pápa arra hívta fel a világ kormányait, hogy ne becsüljék alá azt az értéket, amelyet a családok jelentenek a társadalom számára. A baloldali kormány irányítása alatt álló Spanyolországban az egyházfő óvakodott nyíltan bírálni a Zapatero kormány reformjait. Korábban azonban a Szentszék bírálta a madridi kabinetet, amiért engedélyezte az azonos neműek házasságát és egyszerűsítette a válást. Homiliájában 16. Benedek óva intett az egyéni szabadság túlkapásaitól a modern társadalomban.
150-en meghaltak, amikor leszállás közben súlyos balesetet szenvedett a Szibír Orosz Légitársaság egyik repülőgépe Irkutszkban. Az Airbus kicsúszott a leszállópályáról, egy épületnek ütközött, majd kigyulladt.
Ezek az amatőr felvételek alig néhány perccel a tragédia után készültek. A baleset körülményeiről egyelőre annyit tudni, földetérés után a repülőgép az esőtől nedves leszállópályán megcsúszott, áttört egy betonfalat, majd nekiütközött egy épületnek. Az ütközések következtében robbanás történt, majd tűz ütött ki. A pilótafülke szinte a felismerhetetlenségig szétroncsolódott, az egyik pilótának azonban mégis sikerült kimenekülnie. A gép hátsó fele azonban éppen maradt, innen több utast és egy légiutas kísérőt menekítettek ki élve a tűzoltók. Őket súlyos égési sérülések és füstmérgezés miatt kórházban ápolják. A moszkvai magyar nagykövetségnek nincs értesülése arról, hogy magyar állampolgár utazott volna a repülőn. Az áldozatok között 11 külföldi állampolgár holttestét azonosították. A Moszkvából Irkutszkba tartó gépen az utasok között sok volt a gyermek, akik a Bajkáltóhoz utaztak nyaralni. A gép fekete dobozát megtalálták, az adatokat Moszkvában elemzik. Ugyanezen a repülőtéren pontosan 5 évvel és 5 nappal ezelőtt történt súlyos légi szerencsétlenség, amelyben 145-en vesztették életüket. Akkor egy Tupoljev típusú repülőgép zuhant le a szibériai Irkutszk városa fölött. A tragédiát senki sem élte túl. A Jekatyerinburgból Vlagyivosztokba tartó járat a harmadik kört tette a reptér fölött, amikor eltűnt a radarok képernyőjéről, majd egy erdős területre zuhant. A tragédiát a vizsgálatok szerint hajtóműhiba okozta. A térségben alig 2 hónap leforgása alatt a mai volt a második súlyos légi szerencsétlenség. Május 3-án 113-an haltak meg, amikor az Armavia örmény légitársaság A320-as gépe a dél-oroszországi Szocsi közelében a Fekete-tengerbe zuhant, senki sem maradt életben. A gép fekete dobozait 500 méteres mélységből emelték ki. A vizsgálatok szerint a rossz időjárási viszonyok okozták a balesetet, több szakember azonban azt sem zárta ki, hogy a légi irányítók hibáztak.
A legkisebb engedményre sem hajlandó az Egyesült Államokkal szemben Kim Jong-il. Az észak-koreai vezető azt mondta, országa kész a totális háborúra a rakétakísérletek után. A televíziós beszéd épp egy nappal az ENSZ biztonsági tanácsában tervezett szavazás előtt hangzott el. A javaslat szankciókkal sújtaná Pjongjangot a múlt szerdai rakétakísérletek miatt. Több nemzetközi szakértő azonban úgy véli, nem kell túlértékelni a fenyegetést, mindez leginkább az észak-koreai közvéleménynek szól. Az előzetes napirend szerint 5 törvényjavaslatról szavaz holnap az országgyűlés. A kormány által előterjesztett módosítások jelentősen átalakítanák az önkormányzati rendszert és az adószabályokat is.
A tisztelt ház előtt fekvő alkotmánymódosítás rendelkezik a választott regionális önkormányzatok létrehozásáról, illetve az 1000 főnél kisebb településeken megszüntetni az önálló jegyzőséget. A helyi önkormányzatok és a polgármesterek választásáról szóló jogszabály a kormány szándéka szerint 20%-kal csökkenteni a fővárosi és a megyei közgyűlések létszámát. Ezek a javaslatok csak akkor lépnek életbe, ha a parlamentben megkapják a képviselők 2/3 szavazatát, vagyis elfogadásukhoz az ellenzék támogatása is szükséges. A pénzügyi tárgyú törvények módosításához ugyanakkor elegendő a honatják egyszerű többsége. A kormány előterjesztések 200-nyinál is több jogszabályon változtatna. Az egyik javaslat bevezeti a magánszemélyek és a vállalkozások 4%-os különadóját. A kabinet másik előterjesztése a házi pénztárban lévő összeg egy részét adóztatná meg 20%-os kulccsal. A harmadik tervezet pedig a teljesség igénye nélkül 20%-os kamat és árfolyam nyereségadót vezet be, a természetbeni juttatások adóját 44-ről 54%-ra emeli, megszünteti, illetve csökkenti a személyi jövedelemadó kedvezményeit. A társasági adó hatálya alá tartozó alanyokra nézve bevezeti az úgynevezett elvárt adót, az egyszerűsített vállalkozói adó mértékét pedig október 1-től 15-ről 25%-ra emeli. Az általános forgalmi adó kedvezményes kulcsa szeptember 1-től 15-ről 20%-ra emelkedik. Bevezetik az adószám felfüggesztésének lehetőségét, jelentősen nő a cigaretta és az alkohol jövedéki adója. Az egyéni egészségbiztosítási járulék 4-ről 6, januártól pedig 7%-ra emelkedik. Az úgynevezett egészségügyi hozzájárulás pedig mégsem szűnik meg novembertől.
720 órás, azaz 30 napos demonstrációra hívja a parlament elé a Sorstársak Közhasznú Egyesület a lakásmafia áldozatait, és mindazokat, akik céljaikkal egyetértenek. Azt szeretnék elérni, hogy a parlament ne vegye le napirendről ügyüket.
Ez a nulla a mindenkori kormányok értékelése. Bár 2004-ben a petícióval kiharcolt országgyűlési albizottság megítélt a lakásmafia áldozatainak költségvetési támogatást, a több ezer károsultat képviselőegyesület csak tavaly kapott 50 millió forintot, idén már nem számíthatnak támogatásra. Török Szabó Erzsébet híradónknak elmondta, több milliárd forintra tehető azoknak az ingatlanoknak az értéke, ami az ügyeskedők nevére került. Az egyszeri alkalommal kapott támogatásból eddig néhány esetben megelőlegezték a végrehajtás összegét. Nyújtottak segítséget ingatlanvásárláshoz és szociális támogatást is adtak a rászorulóknak, amit azok visszatérítenek majd. A pénz azonban így is nagyon kevés.
Semmilyen kártalanításban nem akarják részesíteni őket, tehát mi a rehabilitálásukat kérjük, és szeretnénk azt az igazságszolgáltatást Magyarországon elérni, mely politika és korrupció mentes.
A Sorstársak Egyesület szerint a bíróságok mind a mai napig úgy hozzák meg ítéleteiket, hogy a bizonyítékokat és a tényeket nem veszik figyelembe. A szervezet jogbiztonságot szeretne. Aláírásokat is gyűjtenek, és a tavaly elutasított népszavazási kérelmüket is újra fogalmazzák.
Több mint 2000 aláírás gyűlt már össze azokon az íveken, amelyekkel a kis települések megmaradását támogatják az emberek. A kezdeményező a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kétpó, ahonnan az egyetértő nyilatkozatokat az ország minden 1000 fő alatti településére elküldték.
Kétpón 800-an élnek. A kis település az elmúlt 12 évben ismét fejlődésnek indult. Több mint 1 milliárd forint fejlesztés valósult meg. Ennek hatására a környező városokból sokan visszaköltöztek a faluba. Erzsébet egy évvel lakik Kétpón, neki a munkahelye van veszélyben.
Érettségim van, 2 szakmám, de ezzel nem tudok elhelyezkedni. El sem tudom képzelni, hogy mi lesz, hogyha itt a községházán megszűnik a munkahelyem.
Az aláírásgyűjtés ötlete a település polgármesterétől származik. Azt mondja, itt is falurombolás indult meg, mint annak idején Romániában. Csak nem dózerokkal, hanem adminisztratív eszközökkel.
Először az iskolákat próbálják meg közvetíteni, most a polgármesteri hivatalokat, és hát most már oda jutottunk, hogy a vasúti szárnyvonalakat is megszüntetik, ezzel elvágják a közlekedéstől a kistelepüléseken élő szegény embereket.
A kistelepülések megmentése összefogást kíván, mondja. Aláírásgyűjtést kezdeményeznek, amelyet egészen addig folytatnak, amíg a kormány nem módosít álláspontján.
Templomokat zárhatnak be Tolna megyében. A több mint 200 éves épületek ugyanis egyre rosszabb állapotban vannak. A közelmúltban 22-t felújítatott a pécsi egyházmegye, ám ennél többre nincs pénze.
A Diósberényi templom 226 éves. Az utóbbi években a tetőszerkezet egyre kevésbé bírja el a tornyot. A körülbelül 40 millió forintos helyreállítást az egyház nem tudja finanszírozni, ezért a bezárást fontolgatja. Hopp Ferenc plébános 16 évet szolgált le itt, az összes megtakarított pénzét a templomra költötte. Most elkeseredetten veszi tudomásul, hogy ez nem volt elég.
Én az életem végén vagyok már, úgyhogy úgy kéne eltávozni, hogy sikertelen volt az élet.
A nagyhajmási templom megújulhatott, de erre is 11 évet kellett várnia a híveknek. A helyi önkormányzat pályázata nélkül csak egy másik településre járhatnának misére. Ugyanis a pécsi egyházmegye jelenleg csak a területén található 408 épület szigorú ellenőrzését tudja biztosítani.
A helyszíni vizsgálat azt állapítja meg, hogy ez a templom olyan állapotba került, hogy itt fönnáll annak a veszélye, hogy olyan károk is keletkezhetnek, amelyek nem csak a templomba tesznek kárt, hanem az emberek testépségében, akkor a templomokat ideiglenesen bezáratjuk.
Kóbor Miklós szerint az épületek felújítására körülbelül 7 milliárd forintot kellene költeniük. Azt mondja, csak remélni tudja, hogy a több száz éves falak megérik azt az időt, hogy lesz pénz a megerősítésükre.
Mint egy 1,5 millió forintos kárt okozott a Nyírerdő ZRT-nek egy Debrecen melletti tűzeset, melyben kitermelt röngfák kaptak lángra. Mivel az elmúlt hetekben a társaság erdeiben több hasonló eset is történt, arra gyanakszanak, hogy szándékosság van a háttérben. Az ügyben rendőrségi feljelentés is született.
Egy ehhez hasonló nagyságú halomfa lett a tűz martaléka. Mindössze ez a néhány röng és a feketére égett föld maradt annak a majdnem 150 köbméter fatörzsnek a helyén, amely csütörtökön délután gyulladt meg a debreceni erdészetben. Ezen a területen hetek óta semmilyen munka nem folyt, sőt a már eladott rönköket éppen a napokban szállították volna el innen.
Nem dolgoztunk, nem szállítottunk itt. Hát viszont az erdő nyitott, nem zárt el senkitől, járhatott itt akárki. Igazából nem tudjuk, hogy mi okozhatta ezt a tüzet.
A társaság arra gyanakszik, hogy szándékos gyújtogatás áll a háttérben. Két hónap alatt ugyanis hasonló tüzek voltak Nyírlugos, Baktalóránt háza és Hajdúhatház erdőségeiben. A szakemberek szerint a gondatlanul eldobott cigarettacsikek pedig legfeljebb avartüzeket okozhatnának. Az erdészek arra kérik a turistákat, hogy fokozottan figyeljenek a tűzveszélyre, mert így megóvhatják az erdőket a pusztulástól.
A holokauszt összes áldozatáért mondtak imát a szombathelyi zsidó hitközség istentiszteletén. Mindenről hamarosan, most lássuk, miről lesz még szó a híradóban. Adománygyűjtéssel, üdültetéssel jön a segítség a dévai gyerekeknek. Háza végződésűek találkozója Nyíregyházán csak Magyarországról 77 település volt vendég. Palotajátékok, királyi találkozót idéztek fel a hétvégén Visegrádon. 62 évvel ezelőtt 4428 zsidóvallású magyar állampolgárt hurcoltak el Szombathelyről, és gyilkoltak meg kegyetlen módon Auschwitzban. Ma értük, és a holokauszt összes áldozataért mondtak imát a szombathelyi zsidó hitközség istentiszteletén.
1944. július 4-én több mint 4000 szombathelyi zsidót hurcoltak el, zártak koncentrációs táborokba. Fröhlich Róbert főrabbi szerint ma sem vagyunk tisztában a holokauszt szó jelentésével, ami teljes megsemmisítésre szánt égő áldozatot jelent. Emlékezetünkbe kell vésni, hogy ne ismétlődhessen meg a történelem.
A mai nap a gyász napja, a megemlékezés napja Szombathelyen. Megemlékeztünk a város egykori lakosságának mintegy 10%-át kitevő zsidó lakosságról, akiket elhurcoltak innen, többségüket ugye Auschwitzba, de munkaszolgálatba, illetőleg egyéb munkatáborokba, haláltáborokba, és meggyilkolták őket.
A megemlékezésen bejelentették, hogy több mint 30 év után új rabbija van a szombathelyi zsidó hitközségnek, Tota Péter Joel személyében.
Az a legszebb emlékezés, hogyha úgy tudjuk lerakni az emlékezés köveit, hogy van egy gyökér, amit a második világháború borzalmai elvágtak, de most reményeim szerint új élet tud fakadni itt Szombathelyen is, és szerte az országban.
A gyász megemlékezést követően a résztvevők megkoszorúzták a szombathelyi zsinagóga tövében álló holokauszt emlékművet, majd a helyi zsidó temetőben is lerótták kegyeletüket.
Mintegy 300 dévai árva üdül jelenleg Kelet-Magyarországon. A gyerekek a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyei Caritas meghívására érkeztek Szabolcs megyébe, és 2 hetet töltenek gondtalan pihenéssel.
Ismerkedés a Nyíregyházi állatparkkal. A kirándulások, fürdőzések mellett ez is szerepelt a Déva járvák programjában. Sokan közülük először járnak Magyarországon. Ez a 7 éves kisfiú azt is most tapasztalja meg első alkalommal, milyen is egy igazi nyaralás.
Azt tetszett, hogy mikor játszódok, tanultam, olvastam, és mikor voltunk Sostóhegyen, hogy játszódjunk, akkor is tetszett.
A gyerekek július első hétvégéjén érkeztek Szabolcs megyébe, és 2 hetet töltenek itt el. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyei Caritas már 3. alkalommal szervez a dévai fiataloknak nyaralást.
Istennek hála, és olyan embereknek köszönhessük, hogy van alkalmunk elvinni a gyerekeket, mert úgy, mint a nyíregyháziak, magyarországiak, Magyarországon kívül Németország, más országokból is jönnek ilyen jó emberek, akik felajánlják az adományukat, és akkor ilyen lehetőséget is adnak a gyerekeknek, hogy megismerjenek más országokat így a táboron keresztül.
A szervezők a napokban egy jótékonysági hangversenyt is rendeztek, hogy így gyűjtsenek adományokat a gyermekotthont fenntartó Szent Ferenc Alapítvány számára. A gyerekeket először néhány napra különböző családoknál helyezték el, majd 1 hetet már együtt Gergely Ugornyán töltenek el.
Magyarországon 77 olyan település található, amely háza végződéssel büszkélkedhet. Az idén Nyíregyháza adott otthont a háza végződésű települések első országos találkozójának.
Az egymástól legtávolabb eső 2 háza között több mint 500 kilométer a távolság, Eszkóp háza és Fábián háza. A több tucat faluból és városból pedig van olyan, amely néhány száz, de van, amely több mint 120 ezer lakossal büszkélkedhet.
Jelen pillanatban 23 település tisztelt meg bennünket, bízom benne, hogy a jövőt illetően többen is kedvet fognak kapni ehhez a találkozóhoz.
Az ország nyugati határának közelében fekvő 174 lakosú mesterházáról 49-en jöttek el a rendezvényre.
Nekünk van még egy olyan házon nevezetési községünk, ami hát azt lehet mondani, hogy mesterházának a származéka, Göde mesterháza például Erdélyben. És azokkal szeretnénk felvenni a kapcsolatot, és azokat is itt látni.
Az egész napos találkozót sportvetélkedők, helytörténeti és kulturális bemutatók színesítették.
30 év kihagyás után ismét egyre népszerűbb a kemencés sütés-főzés, hangzott el az orrfűi kemencés napok megnyitóján. A hagyományos rendezvényen ezúttal 6 szakácscsapat mérte összetudását. A szakemberek szerint egyébként is mind többen készítik el saját kemencében azokat az ételeket, melyeket akár az üzletekben is megvehetnének.
Ez egy kisbolt pékáru részlege. Az 1 kilós fehér kenyér itt 210 forintba kerül. Friss és puha, sokan mégsem vásárolnak ilyesmit. Az orrfűi Füzes Péter 12 éve magának készít kenyeret. Hogy olcsóbb-e így, mint megvenni a kész pékárut, azt nem tudja, de hogy megéri, abban biztos.
Ha én saját magam csinálom meg, mindennek, mindennél magasabb értéke van bennem, a saját munkám, a saját elképzelésem.
A kemencés napokon természetesen nem csak kenyér sült a kemencékben. Rétes, hurka, sőt tájjellegű ételek is készültek.
Lesz egy bableves, utána lesz egy babpüré, csúkos káposztával, és desszertnek meg egy gőzgombóc.
A mesterszakácsok szerint azért hasznos a kemence, mert az étel így sül vagy fő meg a legegyenletesebben, és ez még nem minden.
Azért az a kis pernye, az a kis füstíz, az valahogy ott belelopózik az ételbe, amit készítenek általa, vagyis vele, a kemencével, és ez ad egy olyan pluszt, amit nem lehet semmivel se pótolni.
A mesterszakácsok szerint erre egyre többen ráébrednek, ráadásul a falusi kemence építő szakma is föllendülőben van. Mindezek alapján Pető István azt jósolja, közel van az az idő, amikor a kemencék már minden második hétvégi ház udvarán ott lesznek.
Az elmúlt 15 évben az agráriumban a borászat fejlődött a legdinamikusabban, mondta Gráf József földművelésügyi miniszter Egerben. A városban a hétvégén az idei világversenyeken sikerrel szerepelt környékbeli borokat ünnepelték a 10. Bikavér Fesztiválon.
Hazánkban mintegy 100 000 hektáron termesztenek a gazdák szőlőt. Ebből évente 3,5-4,5 millió hektoliter bort érlelnek a pincék. Ami jó hír, hogy egyre több a minőségi bor.
A következő időszakban még egy kicsit előrébb kell lépnünk a technikai fejlesztésekben, a fajta választék bővítésében, szélesítésében, és egy picit mindig a bor technológiában is. Okos kormányzati politika kell a fejlesztési pénzekhez, a hitelek biztosításához, és kell egy olyan marketing munka, aminek megteremtettük a feltételeit a borászokkal, hogy az a bizonyos jövedéki adó 8 forintja ettől kezdve minden akadály nélkül a borászoknál használható fel.
Nincs hozzá végrehajtási utasítás, tehát innentől kezdve most egy ilyen átmeneti állapot van, de én úgy látom, hogy a szakma képes lesz most már összefogni, és nem húzza tovább az időt, és ténylegesen most már egységesen fog ebben az ügyben fellépni.
Egerben a dobótéren török időket idéző sátrakban 26 borászat kényeztette el a nemes nedű kedvelőit.
A Balatonon nem csak testi, de szellemi felfrissülést is nyújt a turista szezonban. A festői megmártózáshoz elég ellátogatni Badacsonyba, az Egri József Emlékmúzeum termeibe.
Egri József több mint 30 éven át élt és alkotott a magyar tengerpartján. Hosszan időzött abban a házban is, ahol a munkásságát bemutató emlékmúzeum működik. A modern magyar festészet klasszikusa mellett a kiállító térben Zafir Dezső gyűjteményének több mint 20 különleges, ritkán látott festménye található. Gobcsa Katalin művészettörténész szerint a Balaton a maga változatosságával minden művésznek azt tudja nyújtani, amit vár tőle. Az ősvegetációt, a panteista létet hordozó természetet, vagy a modern turizmus zarándokainak helyszíneit, a divatos fürdőhelyeket. A múzeumban többek között Endres Alíz, Porter Paula, Nádasdi Sárközi Elemér, Burkhardt Rezső csatlakozik Egri Józsefhez, hogy szeptember 30-áig a nyilvánosság előtt tanúskodjanak a Balaton sokszínűségéről.
Államfői találkozó helyszíne a hétvégén Visegrád. A palotában a cseh és a lengyel király időzik a tiszteletükre rendezett palotajátékokon. Az 1335-ös királytalálkozót 22. alkalommal idézte fel Visegrádon a vendéglátó Szent György lovagrend.
671 éve Károly Róbert magyar király invitálta a palotába a cseh és a lengyel uralkodót. Tanácskozások után utóbbiak kibékültek, majd a három fél új kereskedelmi útvonalban állapodott meg.
A magyar középkor jelenik meg, az a fényes középkor, amikor a magyar történelem azért hatalmas eredményeket produkált, hiszen önmagában Visegrád városa és a királyi székhely is egy ilyen eredménynek tekinthető, és hat országból több mint 750 lovagsereg lett most össze, körülbelül 400 évet ölel áll ez a történelmi játék.
A hadijátékokon 22 hagyományőrző szervezet szórakoztatja az érdeklődőket. A fegyverek szavától távolabb pedig a vásározók küzdenek a látogatók kegyeiért.
Főbb híreink még egyszer, röviden. A házasság felbonthatatlan, hangsúlyozta Szent Miséjében 16. Benedek pápa. Tragédia. 150-en meghaltak, amikor egy repülőgép kicsúszott a leszállópályáról. 30 napos demonstrációt tartanak a lakásmafia áldozatai a parlament előtt. A híradó ezzel véget ért, következnek a sporthírek sok arannyal, maradjanak velünk, viszontlátásra!
Estét kívánok! Hatalmas német győzelmi ünnep Berlinben, pedig a 18. labdarúgó világbajnokság döntője csak este 8-kor kezdődik. A házigazda tegnap este megszerzett bronzérme egyelőre háttérbe szorítja az olasz-francia finálét. A helyszínről kiküldött tudósítónk Bobák Róbert jelentkezik.
Bár a legfontosabb mérkőzés még hátra van, Németország örömkönnyekkel és vastapssal búcsúzott a világbajnokságtól és az elvárásokat alaposan túlteljesítő nemzeti válogatottól. Ma délben 900 000 gyűltek össze a berlini brandenburgi kapunál, ahol Mihály Ballack és társai személyesen köszönték meg a lakosság egy hónapos csodálatos támogatását. Jürgen Klinsmann szövetségi kapitányt is óriási üdvivalgás fogadta, ám azonnal síri csend támadt, amikor a jövőjéről kérdezte a moderátor. A népszerű Clincy annyira meghatódott, hogy alig jutott szóhoz. Végül elárulta, ez lenne a legcsodálatosabb pillanat, hogy igent mondjon és folytassa munkáját a válogatott kispadján, ám néhány nap gondolkodási időt kért, élete legfontosabb döntését készül meghozni. A német fővárost beborították a trikolórok, az olasz zöld-fehér-piros és a francia kék-fehér-piros szerencsére jól megfér egymással, a vidám szurkolók rendkívül barátságosan üdvözlik egymást. Persze, hogy csak az egyik válogatott ünnepelhet, az olaszok negyedik, a franciák második VB-győzelmükre készülnek. A világbajnokság legkiemelkedőbb egyénisége, Zinedine Zidane dicséri az ellenfelet, a finálé után szeretne meccset cserélni Alessandro Del Pieroval, akit futballistaként és barátként is nagyon tisztel. A német televízió állandó szakértői izgalmas csatát várnak, Effenberg, Becker és Hitzfeld biztosak benne, hogy Olaszországba kerül a VB-trófea. Ha Tottiék nem is játszanak jól, még mindig számíthatnak Fabien Barthezre. Az egykori játékosok és edzők szerint a franciák kapusa hajmeresztő megmozdulásaival őrületbe kergetheti saját szurkolóit, az olaszoknak meg segíthet álmaik megvalósításában. Ha Barthez a döntőben is bizonytalankodik, meghiúsíthatja Zidane trónra emelését. A pályafutása utolsó mérkőzésén szereplő Zizou kétszeres világbajnokként méltóképpen búcsúzhat a nemzetközi labdarúgástól.
És most a mi sikereinkről. Kovács Iván az egyéni után csapatban is aranyérmes lett az izmiri Vívó Európa-bajnokságon. Férfi párbajtőrözőink, vagyis Kovács Iván, Imre Géza, Bockó Gábor és Fekete Attila a döntőben a lengyeleket győzték le. Kajakkenusaink is remekelnek a csehországi Európa-bajnokság 500 méteres döntőjében. 4 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a miénk. 200 méteren pedig 2 arany, 2 ezüst és 1 bronzérem a magyar mérleg.
A csehországi EB-n Magyarország óriási fölénnyel, 10 arannyal, 4 ezüsttel és 4 bronzzal végzett az éremtáblázat élén.
2002-ben Szegeden sikerült így szerepelni, ott is 10 aranyat nyertünk. Az akkori 10-hez hozzá tartozott a hazai pályának az előnye és ez a szurkoló tábor, amely hát serkentette a gyerekeket a szereplésre. Itt viszont tényleg a második válogató formáját átmentve, mert különösebben nem készültünk erre a versenyre. De hát meglepően jó szerepelt a csapat, és nagyon remélem, hogy az előttünk álló 5-6-7-es időszakban folytatni tudjuk a felkészülést, és sikerül majd úgy fölépíteni ezt az edzéssorozatot, ami előttünk áll, hogy a szegedi VB-n is hasonlóképpen tudjunk szerepelni.
A 10 aranyból 8-at a női kajakosok nyertek. Benedek Dalma mellett, aki 500-on is a legjobb volt, Kovács Katalin és Janis Natasa, ahol elindult, nyert is. A női válogatottnak egyedül 201-esben kellett ezüsttel megelégednie. A Kolonics Kozman kenupárosnak 500-on sem jutott érem. A férfi kajakosoknál viszont úgy tűnik, jól sikerült a fiatalítás. A Velecskeit legyőző Benkő Zoltán Európa-bajnok lett 500-on.
Hát fontos volt számomra az 500 méter, mert 500 méter az én erősebbik számom, és ezt szeretem jobban, és azért szerettem volna, hogyha 500 méteren jobban tudok szerepelni. Ez az első olyan úgymond áttörő eredmény, ami számomra nagyon fontos.
Egy egészen friss hír a végére, Roger Federer megszerezte negyedik wimbledoni címét, a svájci világelső a döntőben 3-1-re verte a spanyol Nadalt. Ma este 21 óra 45 perckor várom Önöket a nap bő sport összefoglalójával. Viszontlátásra!
A VB szót a 1784-re. Válaszolj egy kérdésre helyesen, és nyerj 2 első kategóriás jegyet a foci VB Stuttgarti bronz meccsére utazással és szállással. Sőt, nyerhetsz egy MC550 új generációs notebookot duplamagos interprocesszorral a Matracom Kft-től, Microsoft Wireless Laser Notebook egérrel, és hozzá egy 2006 FIFA World Cup játékot az Electronic Arts-tól. Az utazást és szállást a Maliver Tours, a VB jegyeket pedig a Pegasus Sport Tours biztosítja.
Ha az agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van, gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agykarbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A Kárpát-medencébe akkor a délutáni órákban menetrendszerűen megérkeztek a záporok, illetve heves zivatarok, sokfelé alakult ki eső, és bizony ez a folytatásban is így lesz, változás egyelőre nem várható időjárásunkban. Éjszaka megnyugszik egy kicsit az idő, hajnalra a hőmérséklet általában 15 és 20 fokig csökken, és változóan felhős lesz az ég. Aztán holnap délelőtt sok lesz a napsütés, ismét nagyon-nagyon gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Délután a csúcsérték általában 29 és 32 fok között valószínű. Holnap délután is elsősorban a Kárpát-medence északi, északnyugati tájain kell számítani arra, hogy egy-egy zápor, illetve zivatar egy picit felfrissíti a levegőt. A frontérzékenyeknek azonban a most következő 24 órában sem kell fronthatással megküzdeniük. A Balaton és a Velencei-tó továbbra is nagyon kellemes, a Balaton 25, a Velencei-tó pedig már 26 fokos, azért a viharjelzésekre mindenképpen figyeljenek oda, és legyenek óvatosak, ha fürdőznek. És most akkor lássuk a folytatást, a jövő hét elejét, változatlan marad időjárásunk, mint ahogy már említettem, sok lesz a napsütés, általában délelőtt, délután pedig a gomoly felhő képződésből elszórtan kialakulhat zápor, illetve frissítő zivatar. Az általában 30 fok körüli nappali hőmérsékletet az élénk délkeleti-keleti szél teszi majd elviselhetővé. Kedden, szerdán és csütörtökön is 29 és 32 fok között tetőzik majd a hőmérséklet, és bizony az éjszakák sem lesznek már olyan kellemesek, mint az elmúlt napokban. Hajnalban a hőmérséklet általában 16 és 21 fok közé csökken. Kedves nézőinként megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátással!
Nem hagylak el téged. Esküszöm.
Fiatalok, féktelenek, szerelmesek.
Én valahogy mindig felelősnek érzem magam a hülyeségeidért.
Örök barátságot fogadta.
Kötelesség, tisztesség, hűség. Elavult fogalmak, de csodás.
De a nagybetűs élet labirintusában elveszítik egymást. Egy különleges sorozat testvériségről, csalódásról, árulásról és kitaszítottságról.
Ugye kiskorában odébb lőtte az osztálytársait, hogy a csoportkép közepén legyen. Ahogy ma is, az ember nem változik.
Balzac műveinek modern szellemű filmes adaptációja, Rastignac, avagy a Törtetők. Első rész ma 19 órakor a Duna Televízióban.
A sorozatot a Duna TV-n, játszon velünk SMS játékunkon, és nyerjen elbűvölő nyereményeket. Küldje a bűvölet szót SMS-ben a 1784-es számra. Válaszoljon helyesen egy a sorozattal kapcsolatos kérdésre. Megnyerheti a legújabb inoxos Nile Line háztartási gépeket, melyek a teljesség igényét nyújtják, vagy egy 50 000 forint értékű ruházati utalványt. És ha ön lesz a szerencsés, elmehet másodmagával a Hotel Erzsébet Hévízbe egy wellness hétvégére félpanziós ellátással. Csak küldje a bűvölet szót a 1784-re. Most!